Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Ószövetség evangélistájának, Ézsaiás prófétának az üzenetén keresztül, ahogyan Isten lelke ihleti, és ahogyan maga az Úr szólít rajta keresztül. Jól ismert ige. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon azok, nem sodornak el. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 27. fejezetből, a 27. fejezetnek most az első 8 versét olvasom fel, foglaljuk el a helyünket, és ennek a fejezetnek a tanulmányozására hívok meg mindenkit, az egész fejezet 44 versével. Most ebből csak ezt az első 8-at idézem, minden nap haladunk tovább, majd holnap, holnap után egészen a hét folyamán. Figyeljük jól, mit jegyzett fel Lukács számunkra Isten lelke által. Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőibe készült, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztarkos is Tesszalonikából. Másnap befutottunk Szidónba. Julius emberségesen bánt Pállal, és megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva az ellenszél miatt Ciprus szélárnyékos oldalán hajóztunk el. Majd Kilikia és Pamfília partja mentén haladva befutottunk a likiai Mírába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállított át minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de a szél miatt nem tudtunk kikötni. Ezért elhajóztunk Kréta szélárnyékos oldalán, Szalmoné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lászea városa. Isten tegye áldotta az ő igéjét a szívünkben, hogy megnyíljon a szívünk, megértsük, szívünkbe fogadjuk, és annak örömmel gyümölcsét teremjük. Hajtsuk meg most a fejünket, és így elcsendesedve, imádkozva forduljunk Úrunkhoz. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a mai délelőttön és az előttünk lévő héten újra és újra oda hajolhatunk a te igéd fölé, és köszönjük, hogy a te igéd csodálatos bizonyosság, csodálatos bizonyságtétel arról a hatalomról, arról a szeretetről, amelyel te hordozod az életet, az életünket. Legyünk a szárazon vagy vizen, legyünk fiatalon vagy idősen, legyünk nyugalmazottan vagy aktív munkakörben, bárhogyan, bárhol, a te hűséged, a te szereteted, a te gondoskodásod érvényes ránk, akkor is, amikor különös módon tapasztaljuk, akkor is, amikor elrejtve van előlünk. Áld a szívünk, hogy mi olyan emberek lehetünk, akik nem csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Magasztalunk, hogy megláttatod a dolgok mögött a láthatatlan összefüggéseket. annak bizonyosságát, hogy te uralkodsz ebben a világban. Hogy te fonod a mi életünk szálait. Hogy te általad ér célhoz, amit elterveztél. És köszönjük, hogy mi ebben nem csak passzívan, hanem a te kegyelmedből aktívan is benne lehetünk. Mert meghívtál, mert megszólítottál, mert érdemtelenül kiválasztottál, mert megmutattad számunkra a terveidet. És köszönjük, hogy téged követve, Úr Jézus Krisztus, mi boldog életet élhetünk. Szabad életet. Akkor is, ha minden gúzsba köt. Akkor is, ha minden ide-oda sodorna minket. Akkor is, ha sok minden tényező az életünket akadályozza. Légy áldott, hogy szabad emberré tettél. Mert akit te, Úr Jézus Krisztus, megszabadítasz, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Ennek az örömében vagyunk előtted, hódolunk, ebben az örömben állunk eléd, magasztalunk és dicsőítünk téged, és kérünk, hogy magyarázd számunkra az írásokat. Lelkeddel kérünk, érítsd meg a szívünket, és kérjük, változtass meg bennünket, hiszen hatalmad van rá. Nem csak a gondolkodásunkban, hanem az életmódunkban, az életgyakorlatunkban. Hagy legyünk boldogabb, szabadabb, hagy legyünk téged dicsőítő, téged képviselő emberekké, még jobban, még teljesebben. És köszönjük, hogy lehajolsz a vigaszra szorulókhoz, gyászolóinkhoz is, betegeinkhez is, mint örök vigasztaló, mint gyógyító Úr. Kérünk érettük. A tőlünk most távol lévőkért kérünk, az online csatlakozókért, kérünk egész gyülekezetünkért, egész népedért a világon, és ezért az egész világért, hogy benne mi lehessünk azzá, akivé tenni akarsz, sóvá, világosságá, a te neved dicsőségére. Amen. Kértek fennállva, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem most számotokra. Írva található, már olvasott szakaszban olvasom újra az első két verset, így szól. Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőjébe készült, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztarkosz is, Tesszalonikából. Foglaljunk helyet! Szeretett testvérek, öt alkalommal is egy ókori tengeri hajóútra hív bennünket az Isten lelke által ihletett történeti leírás, aminek most az első szakaszát felidéztük, és ahogy mondtam, a bevezetőben ajánlom mindenkinek, hogy olvassuk el otthon az egészet, majd jöjjünk úgy vissza, hogy felfedezzük benne ezt a sok kincset, titkot, amit együtt is megérthetünk, és amit Isten az én szívemre is helyezett. Azt mutatja be konkrétan ez a különös leírás, ez a hajóút, hogy hogyan munkálkodott Isten a korai keresztények életében, és hogy hogyan is élt az első keresztény nemzedék, milyen az Isten embere ebben az életben, a világ útján. Hogyan él az, aki Jézus Krisztust követi. Ez az elbeszélő részlet, amelyet most felidézünk, nem közvetlen, illetve nem közvetlen tanító fejezete a Szentírásnak. Mégis abban a meggyőződésben hirdetem ezen keresztül is Isten tanítását, hogy a Biblia jelzi és tükrözi számunkra, hogy a Szentíráson belül megjelenik ez a kép, hogy hajózás az élet képeként, a keresztény élet képeként, és éppen ezért ez a hajóút is azon túl, amit fizikai valóságában jelent, lelki tartalmat is hordoz. És azt is hittel vallom, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra. Ez a részlet is. A kettőt érdemes és fontos is részben megkülönböztetünk, hiszen ez egy történeti leírás, nem közvetlen tanítás, de közvetetten mégis rendkívül tanúságos, és nagyon sok tanítás van ott a mélyén. Az idő szerűsége pedig, testvérek, most már ezt megelőzően hosszú időre visszatekintve nagyon mélyen megragadott engem. És abban a reményben vagyok, hogy a testvéreket is meg fogja ragadni, hogy mennyire időszerű az Isten igéje akkor is, ha egy 2000 évvel, közel 2000 évvel ezelőtti történetet magunk előtt látunk, kézbe vesszük, olvassuk és próbáljuk megérteni. Sodrásban. Ez lett ennek az előttünk lévő igehirdetés sorozatnak a címe. Sodrásban. Látni fogjuk, hogy ebben a történetben többféle értelemben is megjelenik ez a sodrás. Fizikai értelemben és bizonyos értelemben lelki értelemben is. És ahogyan az olvasottakban látni fogjuk, a saját életünkben is érzékelni fogjuk, hogy ez valóság. Sokféle sodrásban van az életünk. Most éppen itt, ebben a korszakban, ebben az időszakban, amiben élünk. Éppen ezért nagyon aktuális és rendkívül időszerű az, amit most olvasunk. Így olvastam itt a bevezetőben, ők, amikor felszálltak a hajóra, elindultak. Azt kívánom, hogy mi is induljunk el, és azt kívánom, hogy közösen érkezzünk meg. Ezért nagy szeretettel hívok, várok mindenkit ezen a héten, minden alkalomra, hogy együtt tanulmányozzuk ennek az igének az üzenetét, hiszen ahogyan elérünk, legalábbis ennek a szakasznak a végéig, nagyon fontos, nagyon lényeges, az életünket mélységében érintő dolgokkal fogunk találkozni. És persze eközben, amikor ezt a címet kimondtam, hogy sodrásban, akkor azt a kérdést is föl kell tennünk, hogy vajon ki sodródhat? Vajon sodródhat egy hívő keresztény ember is ebben a világban? Az előttünk lévő hét is bizonysága lesz ennek. Mi minden sodor el bennünket? Sodor ki attól, hogy valóban mondjuk figyeljünk arra, amit Isten üzenni akar? De hogy kisodródhat-e a hívő ember, a keresztény ember, erről ez a történet is beszél egészen konkrétan, hiszen itt hívő emberek sorsát is látjuk ebben a bizonyos hajóútban és a hajóúton, aminek a vége bizony hajótörés. És nem lehet akkor ilyen értelemben teoretikus kérdés, elméleti kérdés, hogy vajon hívő emberek sodródhatnak-e ebben a világban, mert tényszerűen itt van ez előttünk. De vajon értjük-e, hogy ez a fizikai sodródás a lelki sodródásnak is a képe, tükre, jelképe? És bizony a hívő ember, a keresztény ember is sodródhat. Kisodródhat. Mindenféle értelemben hathatnak rá olyan erők, amelyek őt az iránytól el akarják mozdítani. Nagyon fontos figyelmeztetés áll a Bibliában, és amikor Isten lelke arra késztetett, hogy ezzel a fejezettel foglalkozzak, ez volt az egyik, ami nagyon mélyen a szívemet érintette, korábbról is, de most különös hangsúllyal, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk, így olvassuk. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Tudnunk kell, hogy ez a mondat, amelyet olvasunk, egy olyan korszakban leírt levélben van előttünk, amely már egy nemzedékváltásnak a korszaka. Az első keresztény nemzedéket követő szakaszban íródik meg a levél, és hangzik el ez a figyelmeztetés. Még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valaha el ne sodródjunk. Mert voltak már, akiknek az élete elsodródott. Maga Pál apostol, aki az első nemzedék apostola és küldötte volt, leírja ezt, amikor Timóteusnak, az ifjú barátjának írja a levelét: tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. ahogyan halljuk, látjuk, lelki értelemben is ezt a képet használták a sodródás, a hajó sodródásának képében, és akár a hajó törés tekintetében is. És bizony arról beszél itt Pál apostol Timóteusnak, hogy voltak akkor ott, sőt néven is nevezi őket, akik hajótörést szenvedtek a hitben. Vagyis testvérek, nagyon komolyan kell vennünk, hogy a sodródás veszély az a hívő embert is fenyegeti. Sőt, nem csak a sodródás, hanem akár a hajótörés is a hitben. Azonban ez a két ige világossá teszi, hogy mi az ellenszere ennek. Mi az, amiben lehet ellenállni a sodródásban, a sodró erők erőterében. Világosan mondja itt mind a két ige, még jobban kell figyelni Isten szavára. Még jobban kell figyelni a hallottakra, a már átadottakra, az Isten által kijelentett dolgokra. És ahogyan Pál Timóteusnak írja, két dolgot tesz mellé, a kettő összefügg, azt mondja, hogy egyértelműen arra kell figyelni, hogy ne szenvedjünk hajótörést, hogy megállunk a hitben, és jó lelkiismeretben. Erről a két kincsről beszél, az objektív és a szubjektív kincsről, mert a hit, az nem a mi hitünk Istenben, hanem a hit tartalom, amely a Szentírásban, Isten kijelentésében van itt előttünk, ahogyan Júdás levelében is olvassuk, hogy harcoljatok a hitért, amely egyszer is mindenkorra a szentekre bizatott. Azért, amit Isten kijelentett, azért, amit Isten nekünk adott az ő szavában. Ezt a hitet kell megtartani, és mellette a szubjektív oldalát, a jó lelkiismeretet, amely nem jelent egyebet, mint hogy ehhez az igéhez, ehhez a kijelentéshez igazítjuk az életünket. Sokszor elmondom ezt az Ószövetség szavával, ámon, azt jelenti hit. Ebből a szóból származik az a különös, egyszerű válasz magyarul, hogy bizonyosnak lenni valamiben. Tudni bizonyosan, hogy igaz az, amelyik kijelentetett. De nem csak tudnunk kell, mert a hitnek ez a másik oldala, hogy mi az igazság, nem csak ismernünk kell, hanem magunkat is tartanunk kell ehhez. Ezt jelenti ez a másik oldal, a jó lelkiismeret. És azt mondja Pál, hogy akik ezt elvetették, azok szenvedtek hajótörést. Akik nem figyeltek a hallottakra. Akik nem ragaszkodtak az íráshoz, az igéhez. És akik ebből következően az életüket neme szerint élték. Mondhatom másképp is ezt abban az értelemben, ahogyan ez kinyílik, kibonlik előttünk. Egyértelmű, hogy két dologban kell nekünk megerősödnünk. A hitünkben és a hitünkből fakadó magatartásunkban, a meggyőződésünkben és a lelkiismeretünkben, az igazság ismeretében és az ehhez igazodó erkölcsben. Hogy ne csak tisztán ismerjük az írást, hanem tiszta életet éljünk ennek az írásnak az ereje, a lélek ereje által. Sodrásban. Talán most egy kicsit jobban értjük már, hogy miért nagyon fontos az, hogy erről egy héten át is akár, de egész életen át is elgondolkodunk. Mert bizony minden ez ellen dolgozik a gonosz hatása alatt ebben a világban. Hogy elsodródjunk a hittől, a Szentírás igazságától és az erkölcsi, ehhez igazodó élettől. Hogy hajótörést szenvedjünk. Hogy zátonyra fusson az életünk. Hogy ne érkezzünk meg a célhoz. Szóval látjuk, hogy ez a kép, hogy sodrás és sodródás, ez a lelki értelmen vett életünket is mélyen érinti. És nagyon időszerű most ezzel szembenézni, testvérek, mert ebben a mai világban rendkívüli erők, sodró erők vesznek körül bennünket. Figyelnünk kell ezekre a sodró erőkre, de hogy mondjam a hangsúlyát nagyon komolyan így, elsősorban nekünk nem a sodró erőkre kell figyelnünk. Ez is céltévesztés tud lenni. Nekünk elsősorban az igazság beszédére kell figyelnünk, a hitre és az ehhez való elköteleződésre, amiben mi megállhatunk ebben a sodródásban. Testvérek, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt most mi nagyon a szívünkre véve megerősítsük, és ebben eltökélten induljunk tovább, induljunk el ezen az úton, ezen a hajóúton, és nézzük meg, hogy ebben a sodró világban, sodródásban hogyan lehet mégis megállni. Erre hívnak ezek az alkalmak, testvérek. És nagyon kérem a testvéreket, hogy együtt imádkozzanak velem együtt azért, hogy ezen a héten keresztül is Isten megtartó hatalma, dicsősége ragyogjon fel az életünkben, és legyünk alkalmassá, majd látni fogjuk arra, hogy mások életében is mi ennek a megtartó erőnek legyünk az eszközei, mert ebben a világban mérhetetlen szükség van erre. Izgalmas lesz, testvérek, felismerni, hogy lehet úgy sodródni, hogy mégsem sodródik el az ember. Izgalmas lesz felismerni, hogy lehet úgy hajótörést szenvedni, hogy nem fogunk hajótörést szenvedni. Döbbenetes dinamikája, ereje van ennek a jelenetnek, ennek a történetnek, amit látunk. És lehet pozitívan is kimondani, és hagyd mondjam ki egy kicsit ennek a mély üzenetnek a fényében is ezt talán oldásul is, hogy testvérek, lehet úgy kimondani pozitívan ezt a mondatot, hogy más lesz, mint ahogyan gondolni szoktuk, nem ússzuk meg szárazon. Azért imádkozom, hogy ne ússzuk meg szárazon ezt a hetet. De értjük jól, hogy pozitívan mondom, mert ott nem lehetett megúszni szárazon, de közben, ami történik, az rendkívüli jelentőségű. Mert miközben nem úszhatták meg szárazon, mégis megmenekültek. Mert az Isten hatalma őrizte őket. Nagyszerű dolgok körvonalazódnak előttünk, testvérek, fedezzük fel együtt ennek a történetnek a mélyén. Milyen útra indultak? És kik indultak erre az útra? Azt már mondtam, hogy hajóút, ez látjuk a történetből, a végéről is szóltam egy szót, de milyen út volt ez? Úgy végig gondoltam, hogy milyen hajóutak lehetnek, és most nyilván nem időzöm ennél hosszan, hát vannak vágyott hajóutak, lehet, hogy bennünk is van ilyen, de jó lenne hajóúton eljutni innen-oda. Aztán vannak mondjuk olyan utak, amelyek egyszerűen a kötelesség útjai, mert valahonnan valóban el kellett menni, és csak így lehetett ezt megtenni. És vannak kényszerű hajóutak is, aminek egy részét most itt is látni fogjuk. Ez az ókori tengeri hajóút nem egy utazási iroda hirdetése. Nem egy kínált lehetőség, bár lehetne ez a címe, Judeából Itáliába, Cézáreából Rómába. Holnap majd egy térképet is fogok vetíteni a testvérek elé, és majd mutatni szeretném ezt az egészet, hogy lássuk is. Ne csak képzeledben, egy picit a vonalaiban is, hogy honnan, hova, milyen távokon és milyen módokon hajóztak ezen a hajóúton. Nem egy hirdetés szövege áll előttünk, egy távolság legyőzésére, ami egyébként légvonalban 2300 kilométer, csak a léptékeket lássuk, hajóúton mintegy 3000 kilométer, tehát elindulva Cézáreából eljutva Rómáig. Ez egy kereskedelmi hajóút, főképpen a második felében, majd látni fogjuk, hogy egy hajóváltás is történik. Egy kereskedelmi hajóút, amelyet hasznosítanak arra, elég megdöbbentő, hogy foglyokat szállítsanak Cézáreából Rómába. Ezen a hajón különböző rangú, különböző képzettségű, különböző nemzetiségű, érdekeltségű, beosztású, társadalmi helyzetű emberek utaznak közösen. Van, akinek üzletet, van, akinek munkavégzést, van, akinek felügyeletet, van, akinek kísérést, van, akinek rabságot jelentett ugyanez az út. Ha nem is a mai értelemben vett, de mégis reprezentatív minta, egy nagyobb közösségnek a mintája. És ebben a mintavételben összesen három keresztény ember utazik. a hajó teljes fedélzetén 276 ember van. Ebből 3 keresztjének, egyértelműen tudomásunk szerint, részben néven nevezette, részben pedig az olvasottból következtethetően. Kik vannak itt keresztényként? Pál, a tarzuszi zsidó származású apostol. Lukács, az Antiókiából való szír, aki leírója ennek a jelenetnek. És ahogyan hallottuk a felolvasott igében is, a makedon származású Arisztarkosz, aki pedig Tesszalonikából való. Nagyon érdekes őket is figyelni, már ők 3 is tükröznek egy különös különbözőséget és egyfajta egységet is. Nem egyforma származású, nem egyforma helyről induló, nem egyforma kulturális háttérből induló emberek, még anyagi életük tekintetében is nagy különbség van közöttük, amit föl tudunk mérni. Foglalkozás tekintetében is kettőről tudjuk, hogy egyik, aki úgymond a teológiai munkája mellett sátorponyva készítéssel is foglalkozott, ő Pál, Lukásról pedig tudjuk, hogy orvos. A foglalkozását tekintve. Arisztarkosz pedig valószínűleg egy jómódú ember, ott Tesszalonikában, akinek volt módja arra, hogy 3 át kísérője legyen Pálnak, tehát volt rávalója arra, hogy ezt például finanszírozza. Mindenesetre különbözőek. És nagyon érdekes az is, hogy ez a 3 keresztény ember, ha figyeljük majd a történetet, tulajdonképpen másként jelenik meg ebben a történetben. Pál az előtérben van, mint apostol. Lukács csak abban van benne, hogy mi. Ebben a többes szám első számú megfogalmazásban. Mi együtt utazunk. Nem mondja ki a saját nevét. Soha nem mond magáról semmit. Néven nevezettem pedig itt van először Arisztarkosz, akit az előbb is említettem. Milyen érdekes ez a különös munkamegosztás. Van, aki előtérben, és vannak 2, akik a háttérben vannak. Az előtérben lévő Pál apostol, a háttérben ott van Lukács a leíró, és ott van Arisztarkosz a kísérő. Milyen különös munkamegosztás egy mini gyülekezetben. Mert nem egyformák a keresztény közösségben sem azok, akik együtt vannak, akár egy ilyen úton. És velük együtt utaznak ott római katonák, akik közül egyet néven neveznek, sokféle kereskedő van itt, sokféle fogoly, akik valószínűleg halálra ítéltek, akiket azért visznek el Rómába, innen a provinciából, hogy ott az arénában kivégezzék őket csodálatos módon a tömeg szórakoztatására. Szép világ. Ezért kerülnek föl erre a hajóra, és viszik őket egészen Rómáig. Ahogy mondtam, összesen 276 ember, és ennek, ha most megnézzük egy kicsit a statisztikáját, akkor így fogalmazom most, testvérek, ennek a csapatnak, ennek a csoportnak, közösségnek 1% hívő. Mindössze 1%. Micsoda arány ez? Ez a képlet, testvérek. Egy nagy, reprezentatív minta, abból 1% élő hitű ember. Vajon mire mennek? Vajon mit jelent ez? Vajon egyáltalán lehet ezzel számolni, ezzel a csekély százalékkal, 1%? Nagyon izgalmas és érdekes a történet, ha felismerjük, hogy mit jelent ez, és hogy tulajdonképpen mivé válik majd ezen keresztül minden, ami történik. Miért van itt Pál? Azért van itt, mert polgárjogára hivatkozva a toloncolás elől, ahol gyakorlatilag vagy a meglincselés elől, a kivégzés elől arra hivatkozik a kihallgatásakor, hogy ő római polgár. 2 fogságban van ezt megelőzően, kihallgatják mindenféle vezetők, és aztán elmondja ezt a képletét, ő római polgár és a császárra appellál. Azért van itt, mert el kell jutni a Rómába, hogy ott tudjon védekezni. És mi történik ezután a 2 fogság után? Hát így fogalmazza itt az ige, hajóra teszik. Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogolyjal együtt a császári csapatból Julius nevű századosnak. Aztán felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőjébe készült, és elindultunk. Keresztény emberként áldott missziói utak után fogoly az apostol. Nem könnyű kimondani, nem könnyű elolvasni. Áldott idők, és aztán nehezebb idők. Lehetőségek, és aztán úgy tűnik bezáruló lehetőségek. Pál apostol nagyon szeretett volna Rómába eljutni. A római levélben ugye elmondja ezt többször, hogy úgy szeretnék veletek találni. Többször elindultam, hogy találkozzak veletek. Vágyom arra, hogy ti a ti hitetek által engem, és én az én hitem által titeket erősítsenek. Hát nem hiszem, hogy így tervezte Pál, hogy majd fogolyként eljut végül is Rómába. Nem ilyen utat képzelt. Róma a világ fővárosa, központja, ahol sokan vágytak elmenni, nagyon kettős a megítélése, de minden esetre egy hatalmas birodalomnak a székhelye. És Pál nyilván a keresztényekért, meg az ott lévőkért, az evangélium hirdetésért, amelyet nem szégyelt sehol, semmit, sem másút, fágyott oda menni. Minden esetre most egész különös úton kerül majd el Rómába. Volt, amikor kapu nyílt előtte, és volt, amikor bezárultak a kapuk. Megtérése után 20 évvel Pál apostol már a korintusi második levélben arról vall, hogy mi mindenen kellett keresztül mennie. Talán vannak többen a testvérek közül, akik fel tudnák idézni, hogy mi mindent mond el, a népek között, meg pogányok között, a sivatagban, meg vízen, meg mi minden történt. Mindenesetre ebben a leírásban azt is leírja Pál, hogy ez idáig, testvérek, mondanánk pestiesen, nem semmi, Pál apostol már 3-szor élt át hajótörést. Ez idáig. Már 3-szor. Most jön a 4. hajótörése. Szép kilátás, ugye? Keresztény ember, aki viszi az evangéliumot, és ezeken megy keresztül. Igen, a keresztény ember testvérek sokféle időszakon megy keresztül. Hálát kell adnunk azokért az időkért, amikor egy kicsit könnyebb. És fel kell fedeznünk a nehezebb időkben is azt, hogy miért vagyunk azokban. Mert hogy ezek váltják egymást. Különböző helyek, különböző időszakok, különböző körülmények. A Krisztus követő élet így néz ki, testvérek. Nem sablon, nem is unalmas, hanem rendkívüli. A legkülönbözőbb dolgok, ha csak visszatekintesz a saját életedbe, gondold végig. Mi minden van már abban? Mi mindent éltél át, így vagy úgy? Mi mindenben tapasztaltad meg azt, amit az Ézsaiási proféciánk keresztül kimondott az Úr? Én vagyok, a te megváltód, ne félj. Ne vedd el szólítottalak, enyém vagy. Vízen mégy át, és nem borít el téged. Tűzön, és nem emészt meg. Mi minden hangzik el. Mi mindenen kell keresztül menni. És különösen Pálnak, akinek külön kimondta az Úr, hogy sokat kell szenvednie majd az én nevemért. Minden esetre ez az út sem egyéb és más, mint ennek az egyik részlete. A hívő ember akár így, akár úgy, de különböző helyeken, különböző korszakokon, különböző körülmények között éli meg a hívő életét. Egy azonban nem lehet kétséges. Testvérek, jól figyeljünk! Pál apostolt hajóra tették. Hajóra téve, írtam a sorozatnak az igéit, vagy a magyarázataihoz ezt a mondatot, hajóra téve mégis szabadon. Hajóra tették Pált. Úgy határoztak, hogy fölteszik az Itáliába menő hajóra, és elindulnak. Sőt, úgy határoztak, hogy mellé rendelnek egy százados, meg a csapatnak a tagjait, és őrzik és vigyáznak rá is, vagy a többi fogolyra. De testvérek, Pálnak nem volt kétsége afelől. És a te kérdésed az kell, hogy legyen, hogy neked van-e kétséged afelől. Hogy bár emberek határoznak feletted, felőled, emberek rendelődnek melléd, vagy korlátoznak, gátolnak téged, de az utadat Isten vezérli végig. Testvérem, tudod-e, hiszed-e, vallod-e ezt? És ennek a történetnek ezt kell megértenünk a mélyén, hogy bár Pálról határoznak, bár Pál felől rendelkeznek, bár Pált így és úgy kordába zárják, de végeredményében Pál tudja, hogy őt az Úr vezeti. Átadták egy római századosnak, Juliusnak, ez is egyfajta sodrás, testvérek, amikor más kezére bíznak bennünket, amikor más határozza meg az életünket. Nem könnyű ezzel szembenézni, amikor szabadnak szeretnénk lenni, szabadon eldönteni honnan, hova megyek, szabadon dönteni arra, hogy mit csinálok, és akkor egyszer csak kiderül, hogy mások határozzak meg, hogy mit csinálok, mások sodornak engem ilyen vagy olyan helyzetbe, másként kell nekem dolgokat csinálni, mint szeretném. Testvérem, szembenéztél már ezzel? Találkoztál már ezzel? A családodban, a munkahelyeden, az iskoládban. Amikor nem az van, amit te akarsz, amikor nem úgy van, ahogy te szeretnéd. Ki akarsz törni alóla, és természetes ez a vágy, vagy már rezignáltan ott vagy, úgy sem lehet máshogy, úgyis mindig mások határozzák meg, hogy mit csináljak, úgyis mindig mások fognak engem irányba állítani, sodródik az ember innen oda, ezt mondják meg, azt mondják, így csináljuk meg, úgy csináljuk, és én úgy sem tudok semmit tenni ellene. És ma már testvérek, egzisztenciálisan is nagyon komoly kérdések vetődnek fel, ha keresztényként képviseljük a meggyőződésünket. Ha az iskolában mondjuk más a véleményünk, mint a többségnek, vagy a munkahelyen, amikor nem feltétlenül ahhoz igazodunk, amihez ma a világi szellemi áramlatok igazítanának engem. Vajon képviseled-e a véleményedet? Nem könnyű csoportnyomás alatt megállni, amikor mindenki másként csinálja, és te másként csinálnád, mint mindenki. Mert más a meggyőződésed. De testvérem, ne felejtsd el, tartsd meg a hitet, és a jó lelkiismeretet, mert egyébként hajótörést szenvedhetsz. Ne feledd el, figyelj sokkal inkább a hallottakra, mert elsodródsz, mert el fog sodorni téged az ár. A külső nyomás fogva tart. Igen, Pált is így látjuk. Sínyre tesz, pontosabban hajóra tesz most, értsük így. És hát nincs mit tenni, erre a hajóra kell szállni, nem önként, nem szabadon, hanem azért, mert visznek. Nem egy hajóba nevezünk, mégis egy hajóba kerültünk. Van ilyen? Van olyan, hogy nem egy hajóba evezünk másokkal, aztán mégis egy hajóba kerültünk, és részesei vagyunk annak, amit mások csinálnak. És mi azt elszenvedjük, átéljük, amit mások okoznak nekünk. Hát hogyne? Hogyne? Ez vesz körül, ebben vagyunk. A kérdés csak, hogy sodródsz-e a tömeggel, a többséggel, az áramlatokkal, amelyek körülvesznek téged, vagy mégsem, testvérem. Te sodródsz, vagy haladsz a célod felé. A történetben, amit látunk, az utazás elindítása után egy nap alatt megtesznek 110 kilométert, próbáltam ezeket utána számolni, végig elemezni, végignézni. Ez azt jelenti, van itt közöttünk, vagy lehet közöttünk, aki sokkal jobban ért ezekhez, de próbáltam kiszámolni, ez mit jelent. Sat szerint ez nagyjából 2,5 csomós sebesség. Ókori hajó, aki igazán a hajózáshoz ért, tudom, hogy van közöttünk ilyen, azt föl tudja mérni, ez mit jelent, lefordítom egy kicsit a mai nyelvünkre, 4,58 km/h sebesség. Hogy ez gyors vagy lassú, ki megítélheti. De azt olvassuk, hogy ezután már lassulnak. Onnan tovább jutva, ellenszél miatt Ciprus szélárnyékos oldalán hajóztunk, majd Kilikia és Pamfília partja mentén haladva feljutottunk, befutottunk a likiai Mírába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállították minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de a szél miatt nem tudtunk kikötni, ezért elhajóztunk Kréta szélárnyékos oldalán, Szalmoné közelébe, nagy nehezen elhaladtunk mellett, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lászfea városa. Hát elég izgalmas ez a hajó út, ahogyan elkezdik, ellenszél. Majd hajóváltás után, mert még ezt is át kell élni, nem csak rakományt pakolnak át, hanem embereket is, egy alexandriai gabona szállító hajóra szállnak, Alexandria Rómának a gabonatára, onnan viszik a nagy gabona szállítványt, és így haladnak tovább. De hogyan? Lassan. Lassan. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig. Egymás után kétszer is olvastam, felfedezhetjük, hogy nagy nehezen. Nagy nehezen. Izgalmas és fontos felfedezés ez is, testvérek. Az emberi elhatározások beleütköznek a természeti törvényekbe. Beleütköznek a természet ellenerőibe. Ó, de izgalmas ezt végig gondolni most. Akár egészen kivetítve sok mindenre. Vagyis az emberi döntések, amelyek irányítani akarják az életet, a sorsunkat, egy hajóutat, bizony nincs a kezünkben, mindenestől. Az ember és az emberiség szeretne haladni a maga feje szerinti hajóúton lehetőleg gyorsan. De ez nem ilyen egyszerű képlet. Ott áll a természet, és legfőképpen ott áll a természet alkotó, teremtő Istene, aki nem engedi, hogy az ember feje a maga feje szerinti úton járjon, abban a tempóban és azzal a sebességgel, amivel akar. Ha nem így lenne, nagyobb, még nagyobb baj lenne velünk. Milyen jó ezt tudni. A mindenható Isten, az örökkévaló Úr megállt, lassítást tud parancsolni. Hiszed? Tudod ezt? Én vallom. És ebben a hitben állok előttetek, hogy az örökkévaló Isten, a mindenható Isten megállt tud parancsolni. Ő a mindenható Úr. Ő uralkodik, és nem az ember. De ki tudja ezt igazán? Te testvérem, meg én. Pál, Arisztarkosz és Lukács ott a hajón. Azért tudjuk, mert kijelentette nekünk az Úr. És Pál és társai részesek abban, ami történik, de nem fogjai ennek a történésnek, mert az ő életük Istené, nem embereké, nem a természet törvényeié, és nem az emberi természet törvényeié, hanem az Istené. Te hiszed ezt, testvérem? Vallod ezt? Éled ezt szabadon? Mert ők hajóra téve is szabadok, és ez a mi sorsunk is. Ha jönnek a sodró vagy lassító tényezők, nem ezek uralnak minket. Ha rendelkeznek is fölöttünk, ha határoznak is rólunk mások, minket alapvetően és végeredményében a mi Urunk Jézus Krisztus határoz meg. Testvérem, valld meg, erősítsd meg ebben a szívedet. Jézus Krisztus határozza meg, mi történik veled, nem emberek. És az is lehet, hogy nem vagyunk előtérben, hanem csak háttérben, mint Arisztarkosz, vagy mint Lukács a leíró, nem vagyunk minnyáján pálok, akik előre vannak tolva, az előőrsben ott állnak, lehet, hogy háttér országban vagyunk, de együtt ugyanazt képviseljük, testvérek. Vannak, akik nagyobb a felelősségük abban, hogy hangosan mondják, ha ott vannak, és vannak, akik a háttérben egyetértően ott erősítik, de minden esetre közös felelősségünk, hogy valljunk erről. Legyünk ott bátorító kísérőként, munkatársként, akár úgy, mint akik rögzítik azt, ami történik, és testvérek, lehetünk kisebbségben, mégsem vagyunk vesztes oldalon. Mert nem sokaság, hanem lélek tesz csoda dolgokat, és a nagy ellelírt lélek. Nem csak úgy, hogy a költő mondja. Igen, testvérek, nem vagyunk kisebbségben, miközben kevesebben vagyunk, mert velünk van az Úr. És ha fölnyitja a szemünket, ahogyan megtette ezt az ószövetségi profécia által, proféta által is, akkor látjuk, hogy többen vannak velünk, mint ő velük. Hiszed ezt, testvérem? Hogy a seregek ura oldalán állsz, hogy a Jézus Krisztus oldalán állsz, aki minden hatalom menjen és földön, aki uralkodik. Pál apostol bizonyossága ez. Az igazi önazonosságát nem veszti el, megvallja, kimondja, ahogyan mi is tudjuk és valljuk. Akié vagyok, és akinek szolgálok, mondja majd később az ő angyala általén. Akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez az önazonossága. És ha te ezt tudod, hogy kié vagy, és te neki szolgálsz, akkor tudod, hogy nincs fölötted hatalom. Semmi uralom nem sodorhat el, mert ővé minden hatalom. Ebből a szép kikötőből, ahova érkeztek, folytatjuk holnap tovább. Hívlak benneteket, most elindultunk, menjünk tovább ezen a hajóúton. Legyetek részesei ennek, és legyetek szabadok, ha hajóra tettek is titeket. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Élő Úrunk, köszönjük, hogy megszólítottál, és köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. Arra kérünk, őszintén és alázattal, abban a reménységben mondom, hogy egy szívvel, hogy segíts úgy élni, ahogyan hallottuk, segíts abban a hitben járni, amit ajándékul kaptunk benned, segíts ragaszkodni még inkább ahhoz, amit hallunk, és megtartani a hitet és a jó lelkiismeretet. Sokak javára, Urunk, és legfőképpen a te örökkévaló dicsőségedre. Amen. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én az Úr vagyok, rajtam kívül nincsen szabadító. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek, nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem. Ki másíthatja meg? Amen.